Szervusz, Mário!
Szia, Dávid! És üdvözöljük a Filmkocka Podcast hallgatóit is. Ez itt a 8. adás, a Godzillás műsorunknak a 2. része. Ebben az epizódban a 2014-es amerikai, illetve a 2016-os japán Godzilla filmekről lesz szó. Parancsolj, Dávid, át is adom a szót, mert ezt a filmet, amiről először lesz szó, azt igazából te szereted, szerintem meg egy irgalmatlan nagy baromság.
Nagyon vegyesek az érzéseim vele kapcsolatban, viszont a történetét meg a világépítését tekintve jobbnak tartom, mint az amerikféle Godzillát.
Ebben szerintem egyébként igazad van, tök más különben ez a film, de ez a sztori egyébként ez a maga keretein belül működik különben, tehát ezt el kell ismernem. Tehát logikusan épül fel, hogy a régi időknek a nagy szörnyei, a nagy lényei, ők uralták akkor a világot, nem az ember, és ők időnként megverekednek, ugye let them fight,
így van.
Mondja a Ken Watanabe, hogy hagyjuk őket harcolni. Tehát ez a maga módján, így a maga keretein belül, ez logikus is működik. De ahogy te is mondtad, az egésznek a megvalósítása, hát az egy baromság.
Igen, tehát az a helyzet, hogy én ezt a filmet pont miatt a jó világépítés miatt többször is megnéztem már, és kb. 3 jelenet van, amire emlékszem belőle. Pedig meg szoktak maradni a dolgok a fejembe, de ugye ez az első Godzilla ebben a sorban, ahol a Godzilla mint jelenség, vagy Godzilla mint jelenség nem figyelmeztetés az emberiség korábbi bűneire, a leendő bűneire, tehát itt maga a fenyegetés nem ítélet és vélemény velünk kapcsolatban, hanem egy természetes dolog. Ugye ebben az univerzumban a Godzilla, az lényegében, vagy Godzilla, bocsánat, az egy, itt már Godzillának hívjuk rendesen, itt lényegében egy régi kihalt szuperfajhoz tartozik, a titánokhoz.
Igen.
Akik a régi radioaktív sugárzással teletömött földbolygón éltek, és ezzel is táplálkoztak, ezzel végre megmagyarázza valaki nekem a hatalmas szörnykoki rejtélyét, ami eddig soha nem bukkant fel egy Godzillában sem. Tehát, hogy ők a nukleáris vagy radioaktív sugárzással táplálkoztak, ami az ősidőköt megelőzően még rengeteg volt, aztán, ahogy ez kikopott, ők szépen elkezdtek. Tehát ilyen hosszú téli álomnak lehetne mondani, csak évmilliókig tartott, aztán felébrednek, és újra itt vannak. Tehát jól van megalapozva. Jó a felvezetés is, jó az, hogy rögtön látjuk azt, hogy már tudják használni ezeknek a különleges, mert itt már nem csak a Godzilláról van szó, hanem több más titán is felbukkan a filmben.
Igen, a mutóknak nevezik őket.
Így van, tehát hogy például az egyiket felhasználják egy japán atomerőmű katasztrófa után arra, hogy a sugárzást elnyelje. Csak azzal, hogy elnyeli a sugárzást, ez a mutó, ez egy hatalmas nagy molylepke, vagy nem tudom mi, életre kell.
Olyasmi, igen.
Denevér és molylepke keverik, ez életre kell, és erre fog vadászni a Godzilla, és ez a film még nem, a későbbi filmek már kibontják, hogy Godzilla lényegében ő egy ilyen kontrollja volt ezeknek a régi szörnyeknek.
Igen.
Tehát ő volt a titánok csúcs ragadozója, a titán tápláléklánc legtetején lévő titán gurmé. Tehát, hogy sziporkázok. Tehát, hogy ő volt az, aki lényegében ezeket a szörnyeket kordában tartotta, és még mindig ott tartunk, hogy ez egy nagyon jó felépített háttérsztori, ez egy jó felépített univerzum. Mielőtt belemennék abba, hogy ez miért bicsaklott meg az egész film, maradjunk azoknál a jeleneteknél, amik egyébként nagyon szépen fel vannak építve. Ugye, ahogy Godzilla először lép be az emberi civilizációba, tehát először lép be egy nagyváros területére, azt hiszem Hawaii-on áll neki aprítani valamit, tehát hogy az mennyire szépen fel van építve. A képi világa a filmnek döbbenetesen jó. Tehát az tényleg gyönyörűen meg van csinálva. Tehát eleve az, hogy a tengerparton nyaralók először csak azt veszik észre, hogy a hullám visszaszorul. Aztán, hogy körbenéznek, akkor látják, hogy lényegében már katonai helikopterek szállnak le a különböző szállodáknak a tetejére, és katonák ereszkednek le róla, hogy ők itt várnak valamit. Tehát hogy ez a feszültségfokozás itt rövidebbre van fogva, mint a régebbi filmeknél, hát mégis 2014-ben járunk, ma már minden gyors. De hogy ez alatt a 1-2 perc alatt mennyire jól fel van építve a feszültség. Tehát a film rendezője a Gareth Edwards, azt hiszem.
Igen, ő az.
Őrá mondom azt, hogy benne nagyon nagy potenciál van, hogy látványos filmeket nagyon egybe tudjon tartani.
Igen, csak ne szerepeljenek benne emberek.
Igen. És igen, elérkeztünk a egyik nagy hátulütőjehez a filmnek, hogy...
Hát a legnagyobb, gyakorlatilag. Én azt írtam erről a filmről annak idején, gyakorlatilag az összes olyan jelenetemben emberek szerepelnek, az jobb lett volna, hogyha a vágói munkállomás lomtárjában végzik.
A színészvezetés tragikus. Tragikus,
hát nem a film műfaj a katasztrófa, hanem az emberek, meg a köztük lévő viszonyok, meg ezek a mondva csinált műdrámák. Tehát én a hajamat téptem szinte.
Igen,
ez
ugyanez.
Ez mi? Tehát ez egy olyan rettentő ostobaság, hogy én ezért nem szeretem ezt a filmet, mert egyszerűen egy baromság. Nem tudok jobbat mondani rá. Ez egy baromság ez a film.
Én finomítom, ez egy nagyon jól felépített szörnyuniverzumnak a első nyitána lett volna, ha nem rontják el a szereplők.
Az emberekkel, igen. Mert... Nem is a szereplőkkel feltétlenül, hanem ugye a karakterekkel. A színészek azok megtették, amit lehetett. Hát most mindenkinek jönnek a számlák, kell a pénz.
Figyelj, ebben a filmben ott van Bryan Cranston, és Bryan Cranston bármit csinál, az jó. Ezen a japán atomerőműnél dolgozik a Bryan Cranston karaktere, és az ő feleségére rázárja a biztonsági kaput, hogy a rádióaktivitás ne öljön meg mindenki mást a szigeten. Az egy nagyon jól megrendezett, szívettépő dráma. Eddig még mindig működik a film. És akkor eljutunk ahhoz a részhez, hogy a főszereplőnk, aki itt ebben a jelenetben még gyerek, a következő jelenetben már felnőtt. És nem szeretem senkire se azt mondani, hogy nagyon rossz színész.
Aaron Taylor Johnson, igen.
Ő egy nem jó színész. Ő egy jól mutató...
Ezt írtam róla, majdnem szó szerint ugyanazt mondtad, mint amit írtam annak idején. Aaron Taylor Johnson nem tud játszani, ez igen gyorsan bebizonyosodik. Igaz, ebben a produkcióban szüksége sincs rá.
Igen. Na most, és gondolj bele, hogyha egy Godzilla filmben, ahol a mozivásznat kitölti egy szörny, majd még egy szörny, majd még egy szörny, meg egy nukleáris robbanás, meg egy dzsungelbe ledobott nukleáris tenger alatt járó, tehát látvány orgiát kapunk, és az egészből emlékszel rá, hogy ez a Pali egy mennyire nem tud színészkedni. Ő ott van. Hozzáteszem, ha valaki nagyon nem jó egy filmben, az a rendező hibája is szokott lenni néha. Mert a rendezőnek van egy olyan dolga, hogy színészvezetés, és amikor már tényleg azt tudja mondani, hogy Aaron, állj ott, itt most egy szörny le fogja rántani alulod a hidat, és nézzél aggódva.
Ijedj meg.
Ijedj meg. Hú, itt tudsz megijedni? Igen. Jó,
jó lesz, jó lesz.
Benne hagyjuk, majd rövidre vágjuk. Tehát, hogy...
Majd CGI-jal megoldjuk. Igen.
Igen, tehát, hogy félelmetesen őt látjuk minden fontosabb cselekmény előtt. Holott ott van nekünk a Ken Watanabe, ott van nekünk a Sally Hawkins, ugye, akik a Monarch szervezetnek a dolgozó tudósok, akik kutatják a titánokat, és ennyire nagyszerű színész, akiket nem pazarolnak el ebben a filmben, és még ők is háttérben maradnak, hogy ott rájuk kellett volna koncentrálni. De hát a fiatal közönségnek kellett a jóképű csávó, akiért lehet izgulni, akivel lehet azonosulni, de ha nem tud játszani...
El tudom egyébként képzelni azt, hogy a stúdió részéről lehetett valami olyasmi. Nem ez lett volna az első ilyen a film történelem során, hogy a producerek vagy a stúdió döntnek, ők azt mondták, hogy gyerekek, hagyjátok a fenébe a színészkedés meg a sztorit, hanem verekedjenek azok a rohadt szörnyek, kit érdekel az emberi dráma, meg az emberi viszonyok, bunyózzanak a szörnyek, senkit sem érdekes ez a többi baromság. És lehet, hogy ennek esett az áldozatául ez a film is.
Pedig maga a szörny bunyó, ugye, az első, ami egy rettéren van, tehát az első támadásnál rögtön is összeakad az egyik nagy, óriás lepkedenevér, nem tudom mivel. Egyszer szeretném már napfénybe megnézni ezeket a szörnyeket, tényleg. Tehát, hogy...
Igen, az a másik nagy hibája a filmnek egyébként, hogy minden sötétben van.
Valószínű a CGI-ra azt mondták, hogy tegyük sötétbe.
Roland Emmerich féle filmben is egyébként jellemzően sötétben szerepel a lény, de van, amikor nem. Itt viszont, jó, egyébként itt is van nappali jelenet, de hát a verekedés az mindig látványosabb este, mert ugye a sötétség itt is ápol seltokor.
Ami nagyon tetszett a filmben, hogy maguk a szörnyek szinte bele se férnek a filmvászonba. Egy reptéren csap össze először ez a két szörny. És az emberek alul picike figuraként futkároznak fel a nám, mint széksorok között eltévedt nézők egy óriási vászon előtt. Egy. Ebben a filmben ez nagyon jó visszajön, hogy itt a titánok és Godzilla nem törődik velünk. Tehát itt szó nincs arról, hogy Godzilla megvédi az embereket, el akarja kapni ezeket a mutókat. Nem minket véd, mi csak jól járunk vele, hogyha ő elkapja a kettőt, mert akkor csak egy marad.
Hát mi csak a szemlélői vagyunk a Godzilla-nak, meg így fogalma sincs, hogy miközben ott vagyunk, és igazából nem. Tehát kb. Mint ahogy mi állunk.
Akkor véletlenül beletapos fel egy hangyabolyba.
Tudjuk, hogy ott vannak esetleg, de igazából senkit sem.
Igen, és hogy ez egyébként tök jön átjön a filmen, hogy elkezdődik az összecsapás, bum, vágás egy híradóképre erről az összecsapásról. Tehát nem kapod meg még itt a CGI orgiát. Az később jön, és akkor rájössz, hogy miért nem kaptad itt meg. Mert azért, mert amikor két óriás szörny összecsap, vagy három, legyen az bármennyire szépen megcsinálva, egyszerűen unalmas.
Hát, igen, lehet egy ilyen. Hát egy pár perc után azzá válik.
2-3 perc után elveszíted, mert jó, csap már le, fogy a popcorn, sok kolát ittam, pisilni kell, messze még a... Csap már le, kérlek. Tehát igen, tehát hogy unalmassá válnak a szörnycsaták, és ez egyébként jellemző lesz a későbbi filmeknél is.
Igen, ezt reméljük Michael Bay is hallja, amikor esetleg akarna egy újabb Transformers filmet csinálni.
Ha bevételt nézzük, fog. Szóval, hogy...
Ez nem jó hír.
Ez nem jó hír. Egyébként maga ez a Godzilla film is nagyon szépen termet a pénztárak.
Ez sem jó hír. Engem elszomorít egy picit, hogy az ilyen baromságok ennyire jól tudnak teljesíteni a pénztáraknál.
Azért teljesített jól, mert ebben a filmben van potenciál. Ebből még lehetett volna bármi, ebből még lehetett volna egy felépítjük az új szörny univerzumot. Ez már az a film lesz, amire mindig is vártál. Érdekesség, hogy a fórumokon nagyon sokan voltak, akik azt hitték, hogy ez az Amerik-féle Godzilla-nak a folytatása.
Hát, de nem.
Hát, igen, de nem csoda, hogy 500 milliót kerestek rajta. Na, szóval, hogy maga ebben a filmben egyébként van potenciál, nagyon jó felépített világa van. Ezt a későbbi filmeknél, ennek a filmnek ezt a stílustalanságát, tehát hogy a látványra szép, de egyébként egy stílustalan klisé halmaz.
Az, pontosan az egyébként, igen.
Mondom, sziporkázok ma. Mond neked az a név valamint, hogy Asylum Production?
Persze.
Azok a Z-kategóriás 99 forintos DVD filmek.
Hát a rosszabbnál is rosszabb, és igazából más jelzőket is lehetne rájuk mondani.
Akkor elterjedt a CGI annyira, hogy a C-filmekről fillérekből lehetett nagyon rosszul kinéző CGI trükköket alkalmazni, de az emberek megnézték.
Uh-huh. Manapság Ugandában készülnek ilyenek.
És az a helyzet, hogy ezek a direkt DVD-re, direkt TV-re készülő filmek szennytengerében egyébként meglepően jó ötletek voltak néha. Amit aztán a költségvetés, meg a rossz rendezés, rossz színészek el is úsztattak a feledés homályába.
Persze, csak amíg mondjuk megveszi egy sci-fi, mit, ami volt annak a régi neve, The Sci-Fi Channel talán, vagy Sci-Fi Channel. Amíg megveszik ezek a gagyi szolgáltatók, addig viszont nyilván fognak születni ilyen filmek, mert hát van rá igény és kereslet.
Ezek között, a filmek között azért voltak jó alapötletre épülő, nagyon rossz filmek, amiket elvitt a rendezés, a rossz színészi játék és a Z-kategóriás költségvetés. Na most ennek a Godzilla-nak a kapcsán volt az érzésem, hogy valaki egy ilyen Asylum Productionnek a forgatókönyvéhez véletlenül hozzárendelt 200 milliós dolláros büdzsét. Ott van egy nagyszerű színész benne, a mindent irányító, minden tudó tábornok, a David Strathairn. Egy nagyon jó színész játsz a tábornokot, a David nem tudom ki, akinek a nevét nem tudom kiejteni, nézzétek el nekem, és ez pontosan az, mintha egy ilyen Asylum Production néznék, ahol lényegében ugyanazt a három monitort bámulják a nagyon komolyan néző tábornokok és öltönyösülök, és próbálnak megoldani a válságot. Ez ugyanaz. Ezek ugyanazok a jelenetek voltak benne.
Hát csak több pénzből készült.
Sokkal többből, mint megérdemelte. Mondom, viszont ennek ellenére ez a film, vannak benne olyan jelenetek, amik viszont tényleg működnek. Ahogy leugranak a Halo ruhában a katonák.
Igen, az megvan az a jelenet. Az látványos.
kontextusban nézve ez egy szép jelenet. Vagy amikor ez a főszereplőnk egy vasúti hídon fekszik, és alatta meg átúszik a már nem tudom melyik szörny, és az egész így bevilágít mindent, az égő dzsungel. Az is szép. Ahogy megtalálják a nukleáris tenger alatt járót lehajítva a dzsungel közepére, rajta harapásnyomokkal, az is jól meg van csinálva. Tehát ez a film tele van jobbnál jobb jeleneteknél. Nagyon nagy potenciál van benne, és nagyon sokan várták a folytatást, a Godzilla szörnyek királyát, majd aztán jött egy Kong filmünk, amivel aztán jött egy Godzilla, a King Kong ellen című film. A Kong a Koponya szigeten jó volt, a többit ezt felejtsétek el. Na, tehát nekem ennyi volt egyébként ez a 2014-es Godzilla, egy nagyon jó ígéret, nagyon szép jelenetekkel, nagyon jó látvánnyal, borzasztó színész vezetéssel, és nagyon rossz.
Nagyon rossz forgatókönyv. És ezzel többet tudtál elmondani róla, mint ami bennem megmaradt.
Ugye ez a film Godzilla Monsterverse-et építettek, próbáltak felépíteni, ez most jelen állás szerint az Apple TV streaming szolgáltatónál fog belandolni a sorozat formájában, azt hiszem a további mozifilmeket elengedték.
Hát nem kár érte feltétlenül.
Hál' Istennek. A Kong, a Koponya szigetet külön szeretném megemlíteni, hogy amit becsatoltak lényegében a Godzilla Monsterverse-be, hogy na, az egy jó film. Az egy jó szörny. Egy hatalmas majom katonákat üldöz egy hatalmas szörnyekkel teli szigeten. Ennyi. Ez legyen az elvárásod, így töltsd le, vagy kölcsönöz ki, vagy tedd be a lejátszódba, és így nézze meg bárki.
Egynek jó egyébként. Pont tegnap néztem meg. Na, maga mód ilyen hatásos különben.
Azt a koncepciót, ezt kimaxolja.
Nem mondanám, hogy a polcomra raknám, nem fogom. Meg lehet nézni. Vannak jó pillanatai.
Igen, és ez az a film, ami fölvezeti egyébként a későbbi Godzilla szörnyek királya című filmet, ahol már egy másik legendás toho szörnyen a King Ghidorah. Tehát a Kong, a Koponya sziget, az előrevetíti, hogy jön egy King Ghidorah és Godzilla film, és ott még megvolt az a reményem, hogy ez egy jó kis szörny univerzumot építenek föl, mert szeretem a szörnyfilmeket, és nincsenek is nagy elvárásaim, bármennyire nem úgy tűnik. Ennek ellenére az a film messze alulmúlta ezt a Godzillát, és az ezután következő Godzilla a King Kong ellen az még lejjebb ment ezen a langrétán, az már egy unalmas grafikai demó lett az a film lényegében.
Hát ahhoz, hogy egy idézőjelben normálisabb újabb kaiju filmet lehessen látni, és hogy a témában is maradjunk, vissza kell térnünk Japánba, mert ugye ők elkészítették aztán egy pár évvel később a Shin Godzilla című filmet.
2016-ban. Mielőtt rákanyarodnánk erre a filmre, érdemes figyelembe, de kicsit beszéljünk a Toho stúdiónak a saját Godzillájáról, meg a japán Godzilla univerzumról. Ugye volt nekünk az 54-es Godzilla, Trauma, Katasztrófa film, az lényegében az egy film lett volna, abból nem akartak eredetileg kihozni több részt. Aztán a hatalmas egybevételek során a Toho úgy döntött, hogy megcsinálják a folytatását, amiben visszatér ugyanolyan gonosz szörny. Jött egy harmadik folytatás, ott már állítsuk az emberek oldalára a Godzillát. Aztán eljutottunk odáig, hogy Godzilla karatézik, a saját fiát védi, lepkékkel játszik. Tehát volt ez a érája, a Toho Godzilla.
Elment egy infantilisebb, családbarátabb irányba.
Matiné lett belőle.
Igen.
Aztán ugye volt 85-ben Godzilla 1985 címmel csináltak egy folytatást az eredeti Godzillának, ami teljesen figyelmen kívül hagyja az eddig készült Godzilla filmeket, és ez közvetlen folytatása volt a Godzilla című filmnek. Érdemes megnézni, de ne menjünk bele, mert tényleg elmászik a műsoridő. Aztán jöttek utána is különböző önálló alkotások, amik vagy ehhez az univerzum, vagy ahhoz az univerzumhoz csatlakoztak. Aztán 2016-ban a Toho úgy döntött, hogy na, akkor most megcsinálunk egy rebootot. Tehát ez nem folytatás, hanem a Godzillának lényegében az újramesélése, más kontextusba helyezve. Itt már én nagyon szeretem ezt a filmet, meg kell, hogy mondjam. Nem klasszikus szörnyfilmről beszélünk. Ez már nem katasztrófa film, nem trauma film, ez inkább egy szatíra.
Ezt akartam mondani én is. Pontosan erre gondoltam, hogy itt ebben a filmben a Godzilla vagy Godzilla nem ő a filmnek a főszereplője, hanem inkább az a reakció, amit az emberek és a japán társadalom reflektál rá.
És ahogy ez a reflektálás egyébként fönnakad a japán kormány bürokráciáján, a lehetetlenségén, az előírásokon, ami miatt egy rakétát nem tudnak kilőni.
Azért, ne, tehát félreértés ne essék, tehát azért ez magam mondja, egy abszolút hatékony.
Egy jól működő, gördülékeny
kormányzat.
Igen, tehát
ez egy nagyon jó hierarchia, ami nyilván nem véletlenül épült fel úgy, ahogy felépült. Ha arról van szó, akkor ez nagyon hatékony tud lenni amúgy. De megvannak ugyanúgy a hátrányai, hogy rohadt hosszú a parancsláncolat.
A japán miniszterelnök kiadja a parancsot, miután végighallgatta az összes tanácsadóját, majd ez a parancsláncolat elindul, megy lejjebb, és ahogy már nem is pontosan úgy teljesítik ezt a parancsot, de aztán azt a parancsot mégis úgy teljesítik. Tehát ez egy irányított káoszként működik lényegében.
Igen. Igen, igen, igen.
Egy irányított káoszként működik. Ráadásul a filmnek, tehát a film befogadásán egyébként nem segít az se, hogyha eleve egy klasszikus szörfilmet vársz, mert nem az. Ez a japán bürokráciára és társadalomra egy szatirikus görbetükör akar lenni, és mint ilyen, itt rengeteg beszélő szereplő van. És minden szereplő, amikor megszólal, kiírják mellette a nevét.
És a titulusát.
A titulusát, hogy miniszterelnöki titkár, titkárhelyettes, környezetvédelmi hivatalvezető, sajtószóvivő, tehát kiírják a nevét, kiírják a titulusát.
Meg azt is, hogy hol játszódik néha a jelenet, hogy mit tudom, melyik épület, melyik emeletének, melyik szobájában.
Melyik bizottságnak a melyik ülésén tartunk, stb. És mire te ezeket elolvasod, mivel japánul van kivezél, elolvasod a feliratot hozzá, közben a karakter már mondja a lényeg információt a filmhez, és így elveszel. Tehát én feliratosan néztem meg, imádom a japán hangot egyébként, meg a japán nyelvet, nem tudok egy szót se japánul, de nagyon szeretem hallgatni, és tehát ez a próbálom olvasni a feliratot, ami megmondja, hogy kit látok, milyen titulussal és hol vagyunk, majd mire eljutnék odáig, hogy elolvassam, hogy mit mond, addigra az a felirat már megszűnik, és akkor nem azt mondom, hogy nehézségeim voltak a történet menetének a befogadásával, de a rengeteg szereplőnek egy nevet nem tudnék visszaidézni a filmből.
Nem is az a fontos feltétlenül. Hogy pont ezekre az apró információkra emlékezzen a néző, hanem ez pont inkább ezt akarja erősíteni szerintem, ezt az elaprózódottságot, ami a japán hatóságokra jellemző. Tehát tök olajozottan működik, csak néha rohadt lassan.
Igen. És egyébként ehhez a történet, ehhez a mondani valahoz igazították magát Godzillát is ehhez a filmhez. Tehát nem a klasszikus Godzillát kapjuk, aki egyszer csak előjön a tengerből, és enyém japán, hanem először jön egy, ugye itt az eredetéről nem tudunk meg semmit. Tehát ez az első film, ahol nincsen megmagyarázva, hogy ki ő és honnan jön.
Ha jól emlékszem, akkor nincs. De valamiféle mutáción áteső lény. Tehát amikor legelőször látjuk, hogy gyakorlatilag egy ilyen tengerben tekergőző hosszú csápszerűség.
Így van, és lényegében az evolúciós állomásai megy végig a film. Tehát ahogy először felbukkan a tengerből, és megjelenik a japán nagyvárosokban, nincs keze, és kúszik a földön. Nincs, csak lába van, azzal hagyja előre magát, mint egy újszülött állat, amelyik nem találja még a helyét a világban, csak közben akkor, ahogy lerombol egy félvárost. Tehát neki az kell, hogy lábra tudjon állni, hogy rátámaszkodik egy épületre, ami összedől alatta, és igen, hosszú idő után ez az első Godzilla film, ahol a Godzilla embertől. Tehát ő ledönti azt az épületet, amiből próbál kimenekülni az anyuka a gyerekével. Ő rádobja az autót az egyik járókelőre, ő rálép erre, Tehát ő egy pusztító jelenés, ami nem azért...
Persze, csak tegyük azt hozzá, hogy ő nem... Tehát ő
nem gonosz szándékból.
Tehát ő nem szándékosan öl, hanem hát ő... Istenem, hát hány méter magas? Nem tudom, ránézése ilyen 60 körül?
Azt
tehát
hiszem,
irgalmatlan
igen.
Nagy. Tehát...
Irgalmatlan nagy, csak ő lényegében egy akkorban vergődő újszülött, amiközben lerombolja az istállót. Ezt látjuk rajta, ezt próbálják átadni, és ugye ez az első olyan Godzilla film, ahol a Godzillának a saját maga létezése fájdalmat okoz neki.
Igen, igen, ez a másik, igen.
Igen, hogy kinő a keze végre, hogy az mennyire fáj neki, hogy tele van sebb helyekkel, és hogyan változik, hogyan jön rá a saját erejére, azt is csak azért, mert éppen visszaver egy helikopteres támadást, ami még egy rakétát se tud rá kilőni. Szóval, hogy Godzillának itt többfajta evolúciós lépcsője van, és mivel folyamatosan változik, ezért nem is tud rá érdemben reagálni az amúgy is belassult döntési hálózat, láncolat. Japán nem tud mit kezdeni ezzel a szörnyel. Mi itt közelébe se vagyunk annak az első Godzilla filmnek, hogy elektromos kerítést építünk, és a lakosság mindent, úgyis a kormányzat ezzel... Tehát itt nincs meg az. Itt nincs meg az a magabiztosság, mint az első filmben.
Hát mit tudsz kezdeni egy, nem tudom, felhőkarcolónyi lényel? Hát, az... hát mit lehet azzal kezdeni? Tehát most itt kézifegyverekkel lövöldözni rá, vagy helikopterekkel? Hát,
semmit. Itt...
Köszi.
Igen. És akkor... Ő meg is köszönné neked egy pár magenta csíkkal, az marha jól nézett ki. Szóval, hogy itt nem tudnak vele mit kezdeni. A Gojirában, 54-es filmben, ott ugye tudtak vele mit kezdeni, próbáltak alkalmazkodni hozzá, mert ott egyfajta jelenés volt. Néha előjött, rombolt, visszament. Itt ugye egy állandó jelenéstől van szó, ami kúszik, mászik egy kontinensnyi szigeten a maga hatalmas méretével, és nem tudnak vele mit kezdeni, mert folyamatosan változik. Ráadásul Godzilla se tud magával mit kezdeni, mert ő nem tud magáról. Tehát itt híre sincs annak, hogy individummal rendelkezne.
Abszolút nem.
De itt
abszolút
még, nem. De még állati ösztönöket se tudsz hozzá rakni, mint a 98-as Godzilla vagy a 14-esbe.
Hát kezdetben egyébként annyira nem. Olyan az ő fejlődése, mint ha mondjuk egy békának látnánk a fejlődését. Hogy először egy ebihal jellegű cucc, ami ugye így végig dübörög Tokion talán, vagy melyik városon, ugye egyre jobban átalakul valami mássá, ugye megy után két lábra tud állni, új képességei fejlődnek ki, de egyébként ez is egy ilyen, tehát ez még mindig azért egy ilyen állatiasabb karakter. Tehát egyáltalán nem olyan, mint az 54-es filmben. De nem is olyan, mint a 98-as Emmerich félében.
De nem is olyan, mint a 2014-esben, vagy bármelyik másik Godzillában. Ilyen Godzillát nem láttunk, ő egy olyan lény, aki ha nem lenne hatalmas, nem jelentene a maga fizikai valója veszélyt mindenkire, egyébként sajnálkozva és undorodva néznél rá.
Igen. Hát a féle Frankenstein teremtménye ő, ha úgy tetszik.
Lecsapnád egy lapáttal, mert undorodsz és félsz tőle, és szánod. Ha nem lenne akkora.
Ez a szánalmasság, ez többször, több helyen is egyébként átjön, hogy neki a saját létezése az fáj, és szenved. Az többször is lehet látni egyébként. És egyébként ugyanez igaz akkor is, amikor, hát ugye klasszikus Godzilla karakterről beszélünk, tüzet fúj, vagyis hát ebben az esetben, nem tudom, ilyen atomlángot, vagy plazmát. Rohadt jól néz ki egyébként, de ez is alapvetően neki fájdalmat okoz.
Az evolúcióját még nézzük meg ennek a szörnynek, megöli Godzillát, és ott van lényegében egy lefagyott, vagy kiégett Godzilla szoborrá változott lényegében.
Mint egy váz. És nem is biztos egyébként, hogy ő meghalt. Ugye a sztori szerint elvileg lefagyasztják a testében lévő nukleáris folyamatokat.
Így van.
És akkor magát az állatot is lepauzolják. Most az, hogy ez tényleg így volt-e, 2022-ben is, nem tudom, ehhez nem készült azóta a folytatás, vagy új film, vagy
nem,
igen?
Nem, ezt a filmet nem is tervezik folytatni, tehát ez egy ilyen egyszeri alkalom.
Hát akkor viszont valószínűleg mégiscsak sikerült megölni szegényt.
És a utolsó képsor, ugye, tehát ugye folyamatosan egy evolúción áteső teremtmény szörnyet látunk. Érdekesség, hogy hosszú idő után először van itt szeme fehérje megint Godzillának egy ideig. Nagy fehér szemei vannak az elején. Ahogy rámegy a kamera a Godzilla szobor holttestére, és megyünk végig a Godzillának az egyébként igencsak hosszú farkán, és ott a legvégén már látni, hogy az evolúciónak a következő foka majdnem végbe ment, hogy ember Godzilla-szerű lények akartak kinőni a testéből. És itt állították meg Godzillát. Tehát ez a film ugye azt mutatja, hogy végül sikerül legyőzni, de ha nem győzzük le, akkor lehetett volna rosszabb.
Sokrétű film ez egyébként, tehát sok mindent fel lehet benne így fedezni, ami ugye elgondolkodhatja a nézőt. Akár ez is, amit mondtál, akár a japán hatóságoknak, a kormányzatnak ez a nagyon-nagyon bonyolult és sűrűn struktúrált szerkezete. Én annyit akarnék ehhez hozzátenni, ez volt a Godzilla filmek közül, amiket ugye most itt láttunk, meg beszéltünk róluk, ahol szinte teljes egészében a Godzillát nappal látjuk.
Így van.
Ez nagyon fontos az 54-es filmhez képest is, a 98-as filmhez képest is, a 14-es filmhez képest is, hogy ebben a filmben szinte végig nappal pusztít. Éjszaka is nyilván, de az esetek zömében nappal van. És ez tök érdekes, hogy a japánoknál ez miért így történt, és miért nem akarták elrejteni a sötétség leple alatt a figurát. Oké, meg tudták csinálni technikailag. Ez az egyik.
Egyébként pont ezt akartam mondani, hogy ez a film egyébként meglepően jól néz ki.
Ez baromi jól néz ki. A hollywoodi viszonylathoz képest ez kenterbe veri simán a hollywoodi filmeket is.
Igen, valószínű azért, mert a japán filmekről tudni kell, hogy ha nincsen hatalmas költségvetése, a CGI, a trükkfelvételek tekintetében a hollywoodi színvonalat nem érik el.
Mikor?
Megközelítik, de nem érik el. És ez a film abból a szempontból egy hatalmas visszavágó a hollywoodi CGI effekteknek, hogy azzal, hogy nappal használják szerintem a szörnyet, meg a jelenetek 99%-át lényegében, elkerülik azt, hogy túl legyen színezve a film. Ha megnézel bármilyen CGI tenger filmet a mozikban, vagy letöltöd, mindenhol, mintha a szaturációt meg a vibrációt túlhúzták volna. Minden élénk, mindenhol éppen naplemente van, mindenhol vagy kék az ég, és kéken világít a hold, és sötétség van, vagy nagyon színes minden, vagy nagyon narancssárga a tűz. Itt meg...
Természetes fények és színek.
Természetes fények és színek vannak, és ebből nem lóg ki a szörny teremtménye.
Igen. Nem ugrik le a vászorról, és nem ugrik le az élő felvételekről sem. Tehát jól integrálták bele az eredeti felvételekbe, nem lóg ki belőlük.
Ennek köszönhető egyébként, hogy Godzilla hosszú idő után először tényleg ijesztő és félelmetes. Van az a rész, amikor még karok nélkül kúszik előre a csatornába, löpködi félre maga elől a kis hajókat, és itt még ráadásul még nehezítik is a félelem faktort, mert itt még fehér szemfehérjéje van a Godzillának, mint az eredeti filmben egyébként, mégis félelmetes. Nem azt mondom, hogy ez a Shin Godzilla az egyik kedvenc filmem, a kedvencem a Godzillák közül, az nekem mai napig a legelső, de hogy a legkülönlegesebb és a legeredetibb alkotás sok szempontból, ráadásul nekem külön öröm, amit az 54-es film óta várok arra, hogy bármelyik másik film elkövesse, hogy az eredeti Godzilla stábjában volt egy nagyon tehetséges ember, az Akira Ifukube.
Na, ezt a nevet ki tudtad mondani, bezzeg az angolokat nem tudod.
Az angolokat nem tudod. Akira Ifukubéről azt kell tudni, hogy ő írta a létező legjobb szörny témát filmhez, a Godzillához. Ezt elfelejtettem mondani az előző film, hogy egyébként maga a zene is nagyon hozzájárult a film hangulatához az 54-esnél, hogy amikor a film elkezdődik, rögtön a zenével és a feliratokkal, akkor a bombarobbanások hangját hallott. Ez lehet nem is bombarobbanás, hanem szörny léptek, hogy dübörög a föld. Egyszer csak az üvöltő Godzilla hangját hallod, jön a felirat, és elindul a hegedű szóló. Tehát az a zene mennyire jól adott hozzá, és végre ebben a filmben, a 2016-os Shin Godzillában újra hallod az eredeti soundtracket.
Igen, igen, ez nekem is feltűnt.
És működik, tehát nagyszerűen működik a mai napig. Egyébként a eredeti Godzillának a filmzenéje, most, hogy a Godzillákra elleveztünk, egy film tudta megidézni még.
Na, melyik?
Nagyon kevés szörnyfilm készült az elmúlt jó 20 évben, de ezek közül a legjobb számomra az a Cloverfield, a fan footage és a óriás szörny.
Igen, emlékszem rá.
Tematika összekeverése, egy nagyszerűen, egy nagyon jó sikerült kis szörnyfilmről beszélünk, és annak a filmnek érdekesség, hogy abban a filmben nincs zene, csak a vége főcím alatt van. De az konkrétan megidézi a Ifukubének a dallamait. Én szerintem ez a Shin Godzilla lényegében ez egy tisztelgés akart lenni a Toho stúdiótól az elmúlt közel 70 évnyi szörny univerzumáért, leginkább fejet hajtva az 54-es Godzilla című film előtt.
Szép végszó. A méret a lényeg akkor? Azt szokták mondani, hogy nem, bár valószínűleg ők másra gondolnak ilyenkor.
Így van. Hát maradjunk annyiban, hogy a méret a lényeg.
A méret a lényeg, de azért egy jó forgatókönyv azért többet számít.
Kac, kac, kac. Nagyon jó, nagyon elfáradtunk a végére. Köszönjük szépen, hogy eddig kitartottatok mellettünk. Reméljük tetszett ez az epizód.
Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Sziasztok!
Sziasztok!